medo.
Tomi, nagyon furcsán veszel levegőt. Nem kéne lemondani a ma esti bulit? Ne menjünk el orvoshoz? Ezeket a kérdéseket teszi fel a turnébuszban a menedzser, amikor a befutott szupersztár Fluor Tomi aznap már a harmadik buliba tart. Nem, köszi, minden oké, mondja a főhős. Majd amikor a kamera már nem figyel, zokogni kezd. Aztán egyre többször, egyre váratlanabbul jött elő ez a zokogás, amit az addigra állandósuló légszom és a hányás kísértek. Nincs mese, kórházba kell menni. Azonnal. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Fluor Tomi 2011-ben fél év leforgása alatt lett Magyarország egyik legismertebb zenésze. Pénze ugyan még nem nagyon volt, de az utcára már nem tudott nyugodtan kimenni, az egyre agresszívabban rátámadó rajongók miatt. Miközben nagy üzemben pörögtek a koncertek, és nem volt megállás. Naponta több fellépés, tévés szereplés, utazás, pörgés, alkohol, és közben egyre jobban átjárta a magány. Hogyan lehet feldolgozni, hogy egyik pillanatban még nincs pénzed enni, a másikban meg már egy egész ország ismer? Hogy fürtökben lógnak rajtad a tinik, de közben a nap végén teljesen egyedül vagy? Nemet lehet-e mondani a havi 40. koncert felkérésre, amikor éppen most indulnak be a dolgok? Hogyan vedd észre, hogy a tested és a lelked is több figyelemre vágyik? Ez az epizód egy olyan emberről szól, aki azt gondolta, soha nem lassíthat, hogy mindent kibír. Aki a második mélypont után adta meg magát, kért segítséget és nézett szembe önmagával. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
2004-ben a mikrofonmániá Magyarország szerintünk legjobb hiphopdala!
Kingstown, yeah. Egy-egy pillanat, egy kép, miért bármit megtennék, visszarepülnék a múltba.
Tudod, hogy miket nyertél?
Igen, videoklip, lemezszerződés egy dalra, Radio DJ, kiemelt sugárzás, egy URL mikrofon, és fellépés a hip-hop kamionon a Budapest parádén.
Hány éves is vagy?
17.
Az élet nagy csodája, mindenki várja, mikor válik aranyá a trágya. Félbetépet vágyak, angyalok, levágott szárnya, szállna magasabbra előre.
Így örült a 17 éves Fluor Tomi, amikor 2004-ben megnyerte a mikrofonmániát. De az, hogy egyszer előadó művész lesz, már egy sokkal régebbi terv része volt.
Hét éves koromban felfedeztem
még talán valami reggel ilyen zenebutik, zenehíd, vagy valami ilyesmibe, mindig lement egy klip vasárnap. És akkor az egyik vasárnap a zenéből, a Kennyből a Takarító Nő című klipje volt, és mondom, jé, mi ez a rap, ez micsoda, de király. Mondom, ilyen is van, repülőket már hallottam, de az valahogy úgy nem, azt a nagybátyám hallgatta, jóval hallgass, Takarító Nő. És akkor tényleg ott ültem a tévé előtt, és így mondtam a mamámnak, úristen, hát nekem kell, és akkor másnap mentünk, vagy nem, rákövetkező szombaton, mert szombatonként volt lengyel piac, és akkor ott meg lehetett venni a kazettát, és akkor megvettük, és akkor már elkezdtem agyalni a művész nevemen, akkor rá pár hétre megírtam az első dalomat, amikor a papával elmentünk a lottózóba, és akkor arról írtam egyet, és akkor így szépen elkezdtem írogatni.
A Mikrofonmánia első díjából a 17 éves Tomi vett egy új számítógépet, és Székesfehérváron, ahol lakott, underground körökben már felismerték az emberek. Például, amikor pizzaszeletet árult Tesco-s csákóval a fején, ráköszöntek, hogy amúgy jó lett az album. De az élete ment a megszokott kerékvágásban.
Ott voltam, hogy 16-17 éves útkereső kisgyerek, azt se tudtam, mi van. Egyébként a színpadra fel sem mertem úgy menni, hogy mondjuk nem ittam előtte valamit, mert azért volt bennem para még, úgy fostam, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, hogy van. Úgyhogy ott pont az volt, hogy na, akkor... Egy hónapba kétszer lehetek fluor, mert akkor megyek fel a színpadra, akkor nagyon fluor leszek, és akkor nagyon megküdöm. És ez történt, de hogy ott például távol volt az igazi, tehát egy tök érzékeny csávó voltam, tökre megviselt egy csomó minden, mindenféle tini problémám volt, szakítások, amiket úgy éltem meg, hogy úristen, vége az életemnek, és nem lehet tovább élni így, hogy ez a nő, ez már nincs velem.
Az igazi változást az hozta, amikor Tomi Fehérvárról Budapestre költözött.
Cseléd szobában laktam, az SP-vel, meg egy DJ spanunkkal.
Így indult a budapesti létre?
Aha. Igen, mert valaki kiköltözött, és akkor neki a helyére tudtam menni, és mondom, jövök. De hát ez egy nagyon picike szoba, tényleg. Hát az egy cselédszoba, ilyen
konyha mögötti kis
hát ilyen,
lyukacska.
Aha, tehát egy ágy elfér, az ki is tölti hosszában a szobát, egy ilyen kis szekrény, meg annyi hely, hogy nyíljon az ajtó. De örültem, hogy legalább Pesten vagyok. Úgyhogy az egy jó ír.
De ezzel együtt a világ megkinyílt? Egyébként?
Hát a világ megkinyílt, igen. Szóval meg én imádom a Nyüzsit. Én feljöttem, és így wow, ilyen elvarázsolt kisgyerek így a forgatagban a húgom rollerével így szerencsét láttam. És szóval, hogy így ilyen nagyon... Egyébként visszanézve egy szép korszak, akkor annyira nem szerettem, mert tényleg arra nem volt pénzem, hogy átmenjek a Zebrán, hát ezek a call centeres melók, azért nem mondanám, hogy kifizettem az albit, meg úgy, ahogy ünnepnapokon ettem gyroszt, de akkor már elterveztem 3 napra előre, hogy na azt a 600 forintos gyroszt majd de jó lesz megenni, és ugye emlékszem, álltam 105 forinttal pénteken, és mondom, na, igen, azt abban, na, mi legyen, akkor mit vegyek, de akkor felfedeztem ezt a mindent belelevest, amit ugye talál az ember a konyhába.
Az albérletben a bulizás mellett a zenélés sem maradt el. Tomi régi haverja, Pixa is beköltözött, ő írta a zenéket. Aztán megszületett egy közös dal SP-vel, a Parti Arc, ami már elég komoly nézettséget ért el YouTube-on. Nem sokkal ezután pedig jött a Mizu című sláger, és Tomival megfordult a világ.
Azon agyaltunk, hogy miért nincsenek magyar bulis dalok, hogy akkoriban nagyon ez volt, hogy mindenki belehalt a szerelembe, mindenki lassú, vagy olyan. Azt éreztük, hogy nincs most ilyen, és hogy de hallgatnék egy olyat. És akkor lényegében megcsináltuk, hogy legyen egy olyan, hogy hallgassuk mi. Csomóan azt hiszik, hogy ez így úristen, de ki volt találva, és nyilván bizonyos arculati elemek, igen, hogy akkor ez nagyon színes, és így tovább, de az se ilyen szétmarketingelt módon, hanem hogy ehhez ez passzol, de jó lesz. És a cselédszobában, ahol már a villamos 3 percenként bezúgott, és akkor minden ilyen rezgett, és akkor mindig abba kellett hagyni, mire belejöttem volna. És akkor jó, villamos, oké, állj. Kivártuk, elment. Oké, akkor még egyszer megnézzük ezt a verzét? Oké. És nyomtuk tovább, és így nem tudom, x idő alatt elment egy 10-12 villamos, utána így felvettük a dalt, de hát még akkor se lehetett tudni. Tehát, hogy ha ezt ki lehetne így számolni, akkor nyilván mindenki egyfolytában óriási slágereket írna. Tehát, hogy nyilván vannak dolgok egy dalnál, aminél sejtett, hogy ha van egy jó bemondás, hogy nagyjából szerkezetileg mi a jó popdal, és így tovább, amit aztán rengetegszer igyekeztünk is felrúgni, és sokszor pont az volt a jó. De hogy ezt szerintem ennyire nem lehet megmondani, és mi is ott úgy voltunk, hogy tök jó, pörgessük, csináljuk, aztán lesz, ami lesz.
Az, hogy a Mizuból mi lesz, már a megjelenés utáni második héten látszott. Hatalmas láger lett.
Szúzunk az éjszakában, én meg pár haver. Na mond csak, mi a pálya, ha hívnak menni kell, régóta nincs.
De hogy ez a siker hogyan fogja darabokra szedni a mindennapjait, arról Tominak akkor még fogalma sem volt.
Az egyik ilyen nagy felismerés, amikor le akartam menni két percre a... Tényleg ilyen kettő percese volt az éjjel-nappali, és odáig nem tudtam lemenni. Tízes lánycsapat, vagy már fenn az ajtó előtt ajándékokkal, meg sütivel, meg nem tudom, vagy len, vagy egyszerűen az, hogy a boltig elmegyek, és egyszerre a kurva anyámat, és egyszerre akarnak szétszedni a tini lányok. Egyébként nincs veszélyesebb a tini lányoknál. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy mikor kellett jobban testőr, akkor vagy most, akkor. És mindig mondták, minek ez testőr? Haver, lila foltosan megyek haza mindig, mert úgy szedem le őket magamról, hogy még mar a kezembe. Én akkor úgy fogalmaztam meg, hogy volt a GTA-ban egy olyan mód, amikor beütöttél valami csalást, és hogy mindenki jön rád az utcán. Na pont ez volt, hogy nem nagyon volt olyan, hogy én csak úgy mentem, hanem mindig te király, miért toljuk? Adnál egy autogramot? Csináltunk egy képet? És akkor emlékszem, így görkorival suhantam végig az Andrásin, és a sikítozó tini lányok futottak utánam, és mondom, mennyire filmes. De mindig, és akkor itt, igen, és akkor visszatérve, hogy lementem kettő percre, és már annyi impulzust kaptam kettő darab perc alatt, hogy mindenkinek vagy egy nagyon rossz, vagy egy nagyon jó, de úgy nem volt így közepe. Tehát én nagyon szélsőségeket kaptam, de ott a szeretet is nagyon agresszív volt. Tehát abban az volt a durva, hogy így örülsz, mert a sikered visszajelzése viszont, tudod, követnek, meg hogy olyan... Tehát nem az az egyszerű volt, hogy csinálunk egy képet és kész, hanem ott azért bujkálós volt, jönnek. Na, és akkor ott volt az, hogy hazaértem a boltból, és így én már soha többet nem fogok tudni végigmenni az utcán úgy, hogy csak van rajtam egy füles és sétálok. Azért ott volt egy húzós időszak, és nem is volt olyan rövid. Akkor ott azért megviselt, mert egy ideig poén, de aztán amikor hajnali 5-kor kiszállok a kocsiból, ásítok egyet, és kiordibálnak egy autóból, hogy mi van, Flor, elmos vagy? És mondom, bazzeg, hú, de amikor így azt érzed, hogy de csak 10 másodperc állok itt, hogy adásítsak már egyet.
Miközben Tomi nem tudott kilépni az utcára a rajongók és gyűlölködők miatt, annyit még nem keresett, hogy taxizzon vagy testőrökkel járjon.
Ugye az a durva, hogy az emberek azt hiszik, hogy onnantól, hogy te ismert vagy, neked már van pénzed. És ez nem így van. Tehát, hogy én emlékszem, én ugyanúgy mentem a villamosra, meg a húgom rollerével, még a Vivába, mert ugyanúgy nem volt egy forintom se, Teletonon adattam az utolsó, mit tudom, 1500 forintomat, azt utána eljátszottam a vonaton, hogy hányok, hogy haza tudjak menni, hogy ne jöjjön a kaller. Szóval, hogy akkor már mindenki azt gondolta, hogy én mekkorában vagyok közben, nekem úgy érdemi változás akkor még olyan téren nem volt, hogy na most akkor tudjak taxizni, vagy hogy elkerüljem ezeket a szituációkat, amikor éppen ki akarják kaparni a szememet a villamos megállóba, és fogja le a csávó a csaját, és sokkal tehetségesebbek vannak nála. Azt mondom, hogy még azt megszokott, hogy jó van, már megint itt állnak 10, akkor most megint úgy megyek haza, hogy még egy kicsit dedikálok előtte, de inkább a negatívat az, hogy tehát az indulatokat nehéz megszokni, meg az az érzés volt, hogy nem tudom, elmentem WC-re egy szórakozóján, és valaki fotózált a farkamra, és akkor így fogom a telefonját, hogy nem figyelj, haver, hülye vagy. Én egyébként egyáltalán nem gondolom magam egy ilyen túlzottan extrovertált, ilyen állandóan magát mutogatni akaró figurának. Nyilván hozzá tartozik ehhez a dologhoz, amit csinálok, de sose volt az, és akkor úgy hirtelen, hogy megérkezett az egész, és akkor amennyire az undergroundban az volt, hogy na végre Fluor lehetek, itt elkezdtem annak örülni, hogy benn vagyok a négy fal között, itt nem kell, hogy Fluor legyek, úristen, de jó, hogy csak ülök.
Innentől kezdve pedig beindult a szórakoztatóipari nagyüzem. Minden nap fellépés, nem is egy, egyre több és több. Tévészereplések, interjúk, és az ezzel járó megállás nélküli utazás.
most emed fel a söröt, hogyha tudsz inni, vagy csak a kezed, hogyha...
Egyfolytában mentem tegel, egyfolytában az mondjuk úgy nézett ki, hogy mit tudom én, 11 órakor már a 60-i futóversenyen voltam, 13 órakor a Tök Fesztiválon, aztán...
Elrajtoltok a 60-iak, át a Tök Fesztiválra.
Át a Tök Fesztiválra. Aztán utána nem tudom, mentem még két falunapot valamerre, bejártam a fél országot keresztül Kasul, akkor utána jöttek a klubos részek, Sörös Rekesz, Kocsma, aztán mondjuk esetleg egy jobb klub, volt istáló, amit el lehet képzelni.
Istáló?
Aha, templom melletti istáló, úgy kellett bebújnom, és a szántóföldön táncoltak az emberek. Az elején fura volt, aztán elkezdtem magam jól érezni benne, tehát elkezdtem kitalálni játékokat, hülyeségeket, tehát mondom, akkor ha ez ilyen, hát akkor csináljuk így, akkor... Akkor egy idő után, mikor Kisfalvakban nagyon szerettek felrohangálni a színpadra, olyan mennyiségekben, amivel a biztonság is se tudott mit kezdeni, és akkor kitaláltam, hogy akkor táncverseny, és minden bulin rendeztem táncverseny. Akkor a szülők örültek, mert levideozták, hogy színpadon a gyerek, és utána a gyerekek szépen lementek, és már akkor ez le volt tudva. Voltatok, fennörültetek, jó van, és akkor nyomhattam tovább.
A rengeteg fellépést Tomi már követni sem tudta. Egyik jött a másik után, a legtöbbször azt sem tudta, hol járnak éppen. De menni kellett tovább, mert a karrierje csak most indult be igazán.
Azt utána jött egy ilyen robotüzemmód. Emlékszem, hogy néztem a biztonságra, hogy te figyelj, volt már a Mizu?
Aztán.
Így a buli közepén. És akkor megérkeztünk Pálpára? Tehát Tomi, ez 3 várossal ezelőtt volt. Már nem ott vagyunk. Csak tudod, amikor naponta van 7 buli, már nem biztos, hogy tudod. Egyszer szaladtam rá, egyetlen egyszer, hogy kezeket fel, Miskolc! Kiderült, hogy Szolnokon vagyunk. És Miskolc, Szolnok, Veszprém, Budapest, és az egész ország mindenki.
Csak rászaladt, te nem mentettél.
Kiventettem. De ott egy idő után már azért úgy kezdtem úgy ledurranni, na szóval ott feljött rám egy 12-3 kiló legalább, benzinkúti kaja, minden meg ugye nem csak a koncert volt, tehát hogy fellépés, akkor hazaértem mondjuk 17:30, 7-kor lenyomtam egy mokkát, utána forgattam egy fókuszt, aztán mentem tovább megint, tehát hogy ugye emellett kellett klippeket forgatni, azért akkor nagyon sokat szerepeltem tévében mindenhol, de mindenre azt éreztem, hogy de hát fontos, mert most küldöm ki, tehát egy csomó ideig a tévé, rádió egyáltalán nem akart foglalkozni ezzel. Hogy kifejezetten elutasítóak voltak.
Tomi nem csak a testét kezdte elhanyagolni, de azt is érezte, hogy valami nincs rendben belül. Hogy egyszerűen nem érzi jól magát. Hogy működik minden, jól mennek a dolgok, de valahogy mégsem jó semmi.
Így az elején még úgy jó volt, el voltam, aztán úgy szépen úgy elkezdett ilyen észrevétlenül az egész így. Hú, nézd, most nagyon fáj a fejem, most ez a bajom, tehát elkezdtek ilyen különböző paráim lenni az egésszel, kezdtem fáradni lelkileg is, meg testileg is. És hát tényleg rengeteg, már maga az impulzus mennyiség, tehát anélkül is, hogy most az utcán ki mit csinál, így egyik pillanatban még Ukrajnába vagy, és nem tudom, mit csinálsz, a másikban már tök máshol, és nem tudom, éppen tököt faragsz az interaktívba, utána mész tovább, megy helikopteren ülsz, és utána ilyen olyan, tehát egy napon belül is annyiféle dolog volt, ami így érdekes van. Megérkezett az, hogy fú, baszki, valami nem oké, így elkezdtem érezni, hogy úgy, hogy azért már úgy nem vagyok olyan vidám, vagy hogy is mondjam, szóval nagyon-nagyon akkor jöttek ezek az alvásaim, hogy mindig úgy aludtam, hogy nem feküdtem be az ágyba, csak a szélére, lelógó lábbal, mert hogy én nem alszom, most csak lepihenek, mert nem szabad elaludnom sokat, mert ha bealszom, befekszem teljesen, akkor elalszom sokat. Ezért aha, mindig a szélére feküdtem le, hogy az csak egy pici alvás.
Ha az ember ennyi energiát éget, és közben nem teszi töltőre magát, annak előbb-utóbb megvan a következménye. A döntő pillanat Tominál is egyre közeledett. De még csak annyit érzett, hogy fáradtabb a kelleténél. Mi volt az utolsó csepp? És végül hogyan simultak ki a dolgok? A szünet után elmesélem. Napi 3-4 fellépés, tévés szereplések, lemezfelvétel, klipforgatás, mindez szinte alvás és bármiféle feltöltődés nélkül. Egyenes út a teljes összeomláshoz. Ezt Tomi sem tudta elkerülni.
Azt vettem észre egy idő után, hogy nem kapok levegőt. És nem tudtam, hogy... Tehát akkor, és annyira szimbolikus az egész, ez annyira érdekes, úgyhogy az embernek a teste, hogy mennyire így tud működni sokszor, hogy ott tényleg már nem kaptam levegőt. Tényleg az volt, hogy annyi minden volt, hogy semmire, se idő, se barátok, ez nulla. Azért nagyon sokat voltam ebbe egyedül. Még akkor is, ha voltak körülöttem, és ezt nem is azt mondom, hogy a környezetem hibája feltétlenül, hanem pont az, hogy én nem nyíltam meg annyira, vagy én nem jeleztem, szóval, hogy nekem ahhoz is idő kellett, hogy ezt megtanuljam, hogy baszki, igen, vannak gyengeségek, de én mindig olyan voltam, hogy el akartam nyomni, hogy dehogy is, nincs gáz, menjünk, nem para, de Tomi, le tudod így nyomni? És már látták rajtam, hogy nem. Na és ezt vadáztam, hogy mi lehet, mondom, már biztos az aszma, mert gyerekkoromban aszmás voltam. Mondom, visszajött, és akkor szereztünk aszmás pipát, akkor elkezdtem fújogatni, hát most egy pszichés dologra fújogathatod az aszmás pipádat. Szóval ott nekem szépen lassan egy ilyen pánikbetegségem elkezdett kialakulni, de hát nyilván azt se vettem komolyan. Egyszer rendíthetetlenül én úgy voltam, hogy nem, az a profi, ha megyünk és csináljuk. Nincs olyan, hogy lemondunk, nincs olyan, hogy nem megyünk. Ami van, azt végig kell csinálni, kész. Na mindegy, hogy volt ez a fulladás, és már minden, a környezetemben már elkezdték egyre többen, hogy nagyon furcsán veszed a levegőt, hogy mi van ilyen. És állandóan így, és, de ilyen önkéntelenül, tehát egyszer csak így jött. És akkor még mindig úgy voltam, hogy jó, azt más pipa, mindegy, menjünk, csináljuk. Aztán utána volt, hogy elkezdtem már indokolatlanul elsírni magam, vagy zokogni, inkább azt mondanám, hogy zokogni. Az ott már kezdett fura lenni. De mindegy, menjünk az interaktívba, mert adás van, meg még nem tudom, két buli, menjünk, csináljuk, nem baj. Tomi, biztos? Persze, csináljuk. Utána elkezdtem sugárba hányni, tehát amikor már egy felváltva hánysz sugárba és zokogsz, de még mindig nem akarod lemondani a bulit. Tudod, amikor nem vallod be magadnak, hogy valami probléma, és azt tud igazán beütni. Ezt kb. A bungee jumpingon éreztem, azt a... Tehát az is... Jó, ott nem sírtam, meg hánytam, de hogy nem mertem leugrani amúgy. De mondom, felmegyek, bizomból, letúrom. De hogy a bungee jumping volt ilyen, hogy így... Nem az attól félsz, hogy meghalsz, hanem így elhatalmasodik ilyen félelem, mint tériszonyos is vagyok. Na és ekkor volt ez, és akkor bementünk a kórházba, ott is széthánytam mindent, meg még az udvaron, meg tényleg.
Miután az orvos szembesítette Tomit, hogy ezekre a tünetekre nincs gyógyszeres megoldás, nem a kórházban fog meggyógyulni, hanem neki kell cselekedni, a saját fejében kell rendet tenni, a menedzsere is Pixa unszolására hazautazott a szülői házba. Szervezete annyira kimerült, hogy 4-5 napig csak aludt, és utána még hetekig tartott a lábadozás. Kicsit több, mint egy hónap elteltével Tomi azt a téves következtetést vonta le, hogy a mélyrepülés oka nem más, mint hogy nem elég edzett a szervezete.
Hát ott azért jó volt pihenni. Ott ugye sokáig azért nem vállaltam bulit. Szerintem ott talán volt, nem is egy hónap, hanem valamivel több. Akkor elhatároztam, hogy jó, itt amikor még nem esett le teljesen, hogy mi van. Ez azért is volt, mert nem edzettem eleget, hogy bírjam állóképességgel ezt az egészet. És akkor elkezdtem edzeni, akkor ledobtam a kilókat, egyébként tök jót tett, hogy elkezdtem, tehát az tényleg jó volt, hogy elkezdtem. És akkor átgondoltam, hogy jó, akkor mi a fontosabb, hogy most akkor mennyit kéne menni, hogy kéne ezt csinálni. Ezért sok idő volt. Még azt nem értem, hogy akkor miért nem fordultam szakemberhez. Mondták, de hogy nem, hát dehogy is, hát nem. Nekem kellett volna erről beszélnem őszintén emberekkel, csak tényleg mondom, olyan voltam, hogy amikor azt kérték, hogy őszintén beszéljek, amit magadnak se vallasz be, arról nehezen beszélsz mással őszintén. És így ők nem tudtak annyira segíteni, én olyan voltam, hogy dehogy is, megoldom, csinálom, nincs baj, nincsen gáz. Így a profi, nincsen gáz. Csak profi, megyünk előre. Én úgy voltam, hogy ha beledöglök, akkor is csinálom, és nem érdekel. És hogyha levágják a két lábamat és az egyik karomat, akkor az utolsó pillanatig még akkor is fogom a mikrofont, és akkor is el fogom nyomni az utcsó refrénig a dalt.
Tominak volt ideje kicsit összeszedni magát. és a fellépések számát is csökkentette. De igazi mentális segítség hiány hamar visszacsúszott ugyanabban a mókus kerékbe, csak ha lehet, még durvábban.
Ott végül is, hogy nagyjából ebből kijöttem, bár azt gondolom, hogy egy csomó tanulság még jóval később született meg a fejemben.
Mint tehát... például mi?
Hát, hogy... Hogy például, ha a Velhelóval nem játszottam volna közel ugyanezt, hogy ugyanígy beindultunk, persze, csináljuk, menjünk, hát mi, havi 45-höz képest, havi 30, 25, hát semmi, hát menjünk, csináljuk. Ja, csak zenekarral, ami ugye azért más, mert ott elindulsz mondjuk már délbe egykor, mert be kell állni, mielőtt elindul a fesztivál, nem a közönség előtt állsz be, akkor utána ott vagy egész délután, lenyomod a másfél órás bulit, és utána tudsz bármi más. Na szóval mindegy, ott is túlvittük, és akkor 19-ben éreztem azt, hogy na hát itt már lehet, hogy kéne pszichológus, mert ez egy kicsit megint olyan a játék, hogy mintha nem én irányítanám annyira. És nagyon jól gondoltam.
De ezt a felismerést megelőzte egy meredek lejtmenet.
Például erre is rájöttem ott a Mizu idejében, hogy lehet, hogy nem a falu nap lesz, meg lehet, hogy nem a pláza, ahol én szeretnék megöregedni, de hát teljesen más közönség. Tehát nyilván itt már egy inkább egyetemista, vagy akkori régi Petőfi rádiós történet volt. Én oda szerettem volna pozícionálni, sikerült is. Óriási feeling volt amúgy, hogy mindig mondták, hogy na, már egy sláger, vagy nem tudom. És akkor egy tök másik közegben is meg tudtam csinálni. Hát és ez talán még nagyobbat robbantott. Abban biztosan, tehát amikor elfogyott valami egy óra alatt az összes jegy, és akkor ott állunk 10 000, 20 000, 70 000, és az ember áll a színpadon, és mi történik? És akkor nyilván akkor meg elhittük, hogy ja, hát zenekar, ezért, akkor rockstárság, akkor minden bulin ígyunk, akkor nyilván ez is szerencsés, amikor sok bulid van, hogy mindegyiken iszol. A legjobb ötlet. De hát ott igen, ott azért megküldtük. De ott nagyon durván. Tehát, hogy annyit ittunk, mint az állat. De tényleg nagyon sokat.
Tomika Tudini, pont mint Houdini. Tüntetem a piát úgy, hogy nem is látni. Te is át fogsz szokni, le fogsz mokkolni. Mert a soproni egészségesebb, mint egy kiló brokkoli. Kokkolino, most ki a piaszagot. Úgy kiszáradtam, kihánytam egy sivatagot. Az
utolsó... És te olyan szinten, hogy amikor... Csak haza kellett jönni, a turnébusz üvölt a retrózene, áll, mindenki áll a buszban, stage divingolunk az üléseken át, tehát egy három ülés soron át, és esünk be, tehát egy mesztelenül a benzinkúton, tehát amit el lehet képzelni, vágja le a késsel magát magáról a nadrágot az egyik tag, a másik már gyújtja fel a pólóját, miközben ez kidobta a telefonját, és meg kell állni, de még megállunk a pályán felvenni a kidobott telefon, már egyszer alsógatyába áll a hangtompító fal tetején a harmadik, az elsőbe teljesen 170-et nyomtunk, az ilyen, ja, március, kb. Ja, szóval azért úgy, hát az, hát akkor végül is 170 napot ittam fixem. Azért az egy évből mondjuk a 365-ből 171 csak a fesztiválon iszol, azért az úgy erős.
Aztán már nem csak a koncertek és a fesztiválok adtak apropót az ivásra, hanem bármi más is.
És tehát borzasztóan sokat elkezdtem inni. Szerintem egy 2 évet izom volt, tehát nagyon sokat ittunk, és akkor volt, hogy elmentünk még azon kívül is piázni, hogy koncert volt, nagyon fontos volt, tehát mindenképp el kellett menni. A jó, de az munkaivás, ez meg a szórakozás ivás. És, igen, és akkor úgy egy idő után elgondolkodtam, hogy lehet, hogy nem kéne ennyit inni? Vagy hogy lehet, hogy ez már probléma? Tudod, amikor úgy agyalsz, hogy...
Ez már az?
De tényleg, tudod, hogy nem lehet, hogy ez már az? Ott elkezdődött az, és számomra ez lett az aggasztó, hogy lementem mondjuk, volt mondjuk egy buling, mit tudom én, csütörtökön, meg egy pénteken, és mondjuk szombaton nem volt, akkor én még szombaton lementem a városba, akkor vasárnap még hát le kéne vezetni valahogy, olyan szarú vagyok. Akkor vasárnap még ráittam egyet, aztán utána hétfőn még ráittam a vasárnapira, mert hát olyan szarú vagyok, és ilyen előre menekülés volt. Aha. És ez már az ilyen november környéke volt ekkor, és akkor ott azt éreztem már, mert fú, ez egy négy napot ittál már megint. És tényleg konkrétan az volt, amikor nem aludtam, akkor ittam. és tudod, megittem egy fél literes mentes vizet, jó van, ittam vizet is, azt akkor lementem, az pörgött a rozé, meg a íze, nem tudom, vodka, és ami megvan bennem, hogy ennyire meg nem vagyok magammal elnéző. Tehát, hogy közben én nem tudok az a csávó lenni, akinek ez oké. Okay. Tehát, hogy aki azt mondja, hogy figyelj, be vagyok baszva egész nyáron, és kész. Én mindig utána ilyen bűntudattal feküdtem le, volt egy ilyen Morkisznak hívják, ez a morális másnap, amikor te így ilyen érzelmi másnap, amikor nem is az, hogy úgy vagy szarul, hogy a testet, hanem lelkileg vagy szarul, hogy én azt éreztem, hogy ez nem jó. Hogy amit csinálok, az nem oké. Okay. És ez elkezdett egy ilyen önutálattal járni, és ott ezért is tök jó volt a pszichológus, hogy elkezdtük kibontani ezt a történetet, hogy de bazd meg, ha nem érzed jól magad, utána azon baszod magad napokig, hogy miért ittál előző héten 3 napot, akkor ne így áll annyit, mert úgy tűnik, hogy nem tudod feldolgozni.
Ekkor már Tomi is érezte, szüksége van egy szakértő segítségére.
Ebben amúgy szerintem az a legnehezebb ebben az egész műfajban, hogy ott van az a rengeteg impulzus, hang, fény, hangerő, brutál sok ember, tényleg így akárhova nézel ilyen impulzusok brutálisan, és utána hazamész, full csend, sötét szoba, és ott fekszel üresen, hogy hú. Azt vettem észre, hogy egy idő után már ezekkel a fesztiválokkal, mindennel így elnyomom a belső hangerőt, hogyha elég erős a fény, elég hangos a zene, akkor nem kell, akkor elnyom mindent, ami belül van, és nem kell azzal foglalkoznom. És mint a pszichológusnak ki is derült, egy csomó mindent elnyomtam itt is magamban, tehát itt is azt hittem, hogy minden fasszal, de közben már menekültem, én már az egy ideje menekültem. Megint sok volt a buli, csomószor már nem volt kedvem szerepelni, és egyébként meg akkor tehát, hogy megint nem mondtam azt, hogy te figyú, én ezt, hogy lelkileg oké legyek, én ennyi bulit tudok vállalni, most már ezt csinálom egy ideje. Elkezdtük ilyen nagyon gyerekkortól mostanáig, és így olyan dolgok derültek ki saját magamról így számomra, hogy így baszkért, én tök más gondoltam magamról, és akkor hogy el kellett kezdenem beismerni egy csomó mindent, és tök jó volt. És minden alkalom olyan volt, mintha így rátenyereltem volna a sütőre, de hogy úgy olyan jó volt, hogy élek, hogy érzem, hogy akkor már megint ez volt évek óta, hogy színpad, backstage, autó, és hogy már megint nem volt életem. Uh-huh. És hogy annyira jó volt egy ilyen, hogy hú, hello, van életem, hogy nem csak a színpad van, meg nem csak a dalok, meg nem csak ez az egész, hanem hogy nézd, te ez a csávó vagy, ez az élet, és tényleg így rá, és így úgy mentem el minden alkalommal, úgy sétáltam el onnan, hogy kavargott a fejembe hetekig minden. Nagyon durván.
Több ezer fellépés, 2 komolyabb kiégéses mélypont után Fluor Tomi 2019-ben rájött, hogy ideje kicsit lelassítani. Ehhez a nagy fékezéshez, mintha kapóra jött volna a 2020-as év, amiben a Covid vírus az egész világot megállásra kényszerítette.
Tényleg, mintha jó Isten akarta volna így, hogy még rádobott nekem egy 2020-at egy karanténnal.
Aha.
Hogy itt meg pláne, hát ha valamikor rá lehetett jönni dolgokra, és azt vettem észre, hogy nekem a gondolataimnak azért ugye 70%-a inkább szakmai volt, mint mondjuk úgy mondom, mint egyedül jöttem volna rá, mert a pszichológusom vezetett rá, de hogy baszki tényleg, hogy annyira minden elé tudom rakni a szakmai életem, hogy utána minden olyan második, harmadik, negyedik, de az első mindig ez. És közben meg ahhoz, hogy ez a szakmai dolog teljes legyen, meg nagyon kellenek ezek a hátsó kis megtámasztások, hogy éljünk is, hogy töltődjünk, hogy szerezzünk olyan élményeket is, amik mondjuk nem feltétlenül szürreálisak, nem a backstage-ben történnek, vagy nem 20 000 ember előtt.
Nagyon sokan legyintünk a vészjósló jelekre. Elmegyünk mellettük, és nem figyelünk oda, amikor a testünk egyértelmű üzenetet küld, hogy le kellene állni. Aztán csak akkor vagyunk képesek lassítani, amikor már semmit nem hallunk a fejünkben ordító vészjelzőktől. Tomi története nekem azt mondta el, hogy mindegy, hol vagyunk, mindegy hány ember, 100 000 vagy csak egyetlen egy követi a napjainkat, nem veszíthetjük szem elől azt, hogy nekünk mi a jó.
egyébként visszanézve ezt már látom, hogy, hogy például szerelmeknél is miért volt ez baj, hogy nekem annyira ez az első számú szerelem volt mindig, hogy sokszor hát azért nem esik jól azért így az ember partnerének, hogy hát figyelj arra, úgy most igen, tudom, 18 napig voltam úton, de 19-en meg szöveget fogok írni, úgyhogy majd találkozunk egy hét múlva, szia! Úgyhogy hogy ennyire meg nem lehet. Tehát kell élni, egyszerűen fontosak azok a dolgok is, amikről az ember azt hiszi, hogy jó, most meg lehet úgy is élni, hogy most nem pihenek két hetet itt és ott, de kell pihenni. Ott történik meg egy csomó minden, ami amúgy nem történne meg. Szóval, hogy nem kell beledögleni, meg azért tényleg tudni kell ott megállni, ahol már úgy ahol nem a falnak megy az ember, hanem még előtte egy picivel.
Az Egyszer Lent Podcast második évadának 5. epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Jancsik Júlia, a szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.